Azt gondolom, hogy az apostolok cselekedeteinek az eddigi fejezetei alapján is azért arról már meggyőződhettünk, hogy ezek nagyon szép, nagyon tanulságos történetei a Bibliának. Hiszen Jézus Krisztus után az őskeresztény gyülekezetnek a fejlődése, hát azt mondhatnánk, hogy a mai napig bezárólag a kereszténység számára egy óriási párhuzam lehet, vagy lehetne, hogyha azt vesszük, hogy milyen módon, milyen egyszerűséggel és mégis milyen erővel terjedt az evangélium az első században. Ugye ezek az évek, évtizedek, amikkel itt foglalkozunk, valamikor a 30-as évek közepétől kezdődően, ugye a pünkösdi esemény, ugye a Krisztus feltámadása mennybe menetele után, ugye számszerűen is tudjuk, hogy néhány héttel következett be, majd pedig, ahogyan most a 8. fejezetnél járunk, ha időben próbáljuk elhelyezni, ez már körülbelül az időszámításunk szerint 33-34-es év körül lehetséges. És itt a 8. fejezetnél az időbeli elhelyezéshez még talán annyit tennék hozzá, hogy az apostoli kor első szakaszánál járunk. Nagyon frissekkor még a kereszténység nagyon eleven, ahogyan ezt már említettem is, és ezért is szépek ezek a történetek, és nem kevésbé tanulságosak, amivel ma is foglalkoznánk. A 8. fejezetnek az első 25 verse lesz ez a mai részünk, ige részünk. Ugye címünkben, a Károlyi fordítású Bibliában a 8. fejezet fölött a következőt olvashatjuk: Saul az anyaszent egyházat pusztítja. Ugye hát kicsit régiesen, ugye ez az anyaszent egyház, ami nem egy eredeti bibliai kifejezés, magát a keresztény gyülekezetet, az eklésiát jelentette, tehát azt a fajta közösséget, amit ugye az eklézia szó jelentése, a kihívottak, tehát akiket az Isten megszólított és elhívott. Tehát ezeket a kis csoportokat, akiket azután majd így földrajzilag is elhelyezünk, hiszen maga a fejezet, maguk az idézett versek is segítenek ebben, hogy kikről is van szó. Én arra kérném a kedves hallgatókat, hogy tegyük meg, hogy a 8. fejezetnek az ige részleteit elolvasnánk, tehát először is a 8. fejezet első 4 versével foglalkoznánk, és azután mindig egyes szakaszonként olvassuk tovább, és tekintjük át a leírt részleteket. Saulus pedig szintén javalta az ő megöletését, mármint Istvánét, és támadt azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta. Saulus pedig pusztította az anyaszent egyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva tömlőcbe vetette őket. Amazok annak okáért eloszolván széllyel jártak, hirdetve az igét. Nagyon szűkszavú ez az első 4 vers, ahogyan bemutatja az apostoli gyülekezetet. Ugye ez az apostoli gyülekezet elsősorban, ahogyan itt az első versben is olvashatjuk, még szűken a jeruzsálemi keresztény közösséget, illetve közösségeket, csoportokat foglalta magában. Találkozhattunk a 7. fejezetnek a beszámolójában egy tragikus esettel, hogy a hívő gyülekezet, az első keresztény gyülekezet egyik vezető, minden szempontból lelki, diakóniai vezető személyiségét, ugye Istvánt megkövezték, tehát erőszakos halált halt. És olyan megrendítő olvasni, hogy ennek milyen hatása volt a gyülekezetre, illetve milyen hatása volt a keresztényekkel, a keresztény hívőkkel ellenségesen viseltető zsidó vallási vezetőkre. Itt olvashatunk Saulusról, akiről egyébként már az előző fejezetnek az 58. verse is említést tett, hiszen az István megkövezésekor Saulus lábaihoz helyezték ugye az ítélet végrehajtók a maguk ruháit. Saulus személye, mint később ugye Pál apostol, és így már sokkal szelidebbnek tűnik, hogyha nem Saulusnak nevezzük, hanem Pál apostolnak. Tehát az ő személye később még igen részletesen előkerül, és ugye tudjuk, hogy az Új Szövetségnek 14 könyve, levele tartozik majd ő hozzá szerzőség szerint. Tehát ővele találkozunk itt először, akiről azt a megdöbbentő mondatot olvassuk, hogy szintén javalta István megölését, és nem csak, hogy István halt mártír halált az első keresztények közül, hanem olvashatjuk itt az első versben rögtön, hogy nagy üldözés támadt a jeruzsálemi gyülekezet ellen, mindnyájan eloszlottak, ugye már mint a hívek, és csak egy apróságra érdemes itt odafigyelnünk, hogy a tanítványok viszont, az apostolok, akiket itt már így nevez a Szentírás, ugye ők Jeruzsálemben maradtak. Tehát miközben a hívő gyülekezetet, a keresztény közösséget egyfajta szétszóratás jellemezte, hiszen Júdea és Samária területén szóródtak szét, hogyha esetleg majd térképünk érkezik a kivetítésre, akkor láthatjuk, hogy ugye ez főleg a déli ország rész, illetve az északi Galilea, ugye fönt láthatjuk Galilea, és a déli Júdea közé beékelődő Samária, hát ez lesz különben a helyszíne a mai eseményeknek, tehát ezt a kis tartomány részt ezt jegyezzük meg. Tehát ezen a vidéken Samária és Júdea tartományában oszlottak el azok a keresztények, akiket üldöztek, azonban a tanítványok, az első tanítványok, apostolok, ugye ők maradtak Jeruzsálem környékén egyszerűen azért, mert ők már egyszer üldöztetés, fenyegetettség miatt megfutamodtak, ugye sajnos ez éppen a mesterük Jézus Krisztus kereszthalála volt. Éppen ezért a tanítványok hitben, lélekben megerősödve a pünkösdi tapasztalatok után, hát még egyszer már ilyen szégyenletes hibát nem követtek el, hanem ott maradtak, hogy a legnagyobb bajban lévő hittestvéreiket, gyülekezeteket erősítsék Jeruzsálemben, Jeruzsálem környékén. Hogy milyennek is képzeljünk ekkoriban egy gyülekezetet, mert azért magam is, amikor különböző gyülekezetekben megfordulok előadásokat, vagy istentiszteletet tartani, hát mindig elképzelem az apostolok munkájával összehasonlítva a mai igehirdető munkáját, mert hát most elnézést talán ne vegyék bántásnak, de ugye elég kényelmes az a szék, amin ülünk, nem? A fokot is beállították nekünk. Tehát egészen elviselhető körülmények között szóljuk, olvassuk és hallgatjuk az evangéliumot. És azért, hogyha arra gondolunk, hogy mit jelentett az, hogy a keresztények szétszóródtak, mert üldözték őket. Tehát amit úgy tudunk elképzelni, hogy nem tudunk elképzelni, mert azért kevesünknek adatott meg, hála Istennek, vagy jaj, de kár, hát ezt majd erre még szeretnék visszatérni, kevesünknek adatott meg az, hogy mondjuk a hitért valamiféle ilyen diszkrimináció élje. Én nem sírom vissza azokat az időket, de azért majd láthatjuk, hogy a keresztények számára Jóisten nagyon-nagyon jól tudta, hogy mikor mit enged meg. Tehát ahogyan az apostolok üldöztetve mentek és hirdették az evangéliumot, és itt most kicsit azért a magam munkáját is górcső alá véve, tehát nem autóval megérkeztem 2:30-ra, és kiszálltam, és kedves aranyos emberek közé, jól öltözött hallgatók közé bejövök, és felolvasom az igét. Tehát üldöztetés közben jártak faluról falura, településről településre, hirdették az igét, amiből valamit biztosan tudhattak, hogy minél inkább végzik ezt a munkát, annál jobban fogják őket üldözni. Tehát nem úgy volt, hogy most üldöznek, és akkor jaj, egy kicsit talán most csendesedjünk el, vagy húzódjunk vissza, vagy húzzuk meg magunkat, mert hát azért a keresztény embernek kell a bölcsesség ehhez. Az apostolok idejében már nem ez jellemezte a 12-t sem, sokkal inkább az, hogy maradnak Jeruzsálembe, mert hogyan hagyhatnák ott azokat a hívő keresztényeket, akik Krisztus követőivé váltak, hogyan futhatnának el az igazi pásztorok, miközben ugye emlékezzünk csak János evangélium a 10. fejezetére, Jézus azt mondta, hogy csak a béres szalad el, a pásztor úgy szereti a nyáját, hogy életét adja érte. Tehát ez a tanulság és ez a lelki érés azért végbe ment a tanítványok lelkén, akiket itt már apostoloknak nevez a Cselekedetek írója, ugye Lukács evangélista, és egy nagyon szép példát adtak ezzel, miközben akik elmentek, azok sem azért mentek el, mert nehogy kényelmetlenség vagy üldöztetés érje őket Jeruzsálemben, hanem azért, mert valahogyan majd, ahogy kitűnik a további versekből is, úgy fogták fel, arról győződtek meg, hogy ezek szerint az Isten akkor most valahova máshova akarja őket küldeni, és hogyha itt nem fogadják az evangéliumot, akkor megyünk más területekre. Ugye a 4. vers nagyon szépen foglalja mindezt össze, amikor azt mondja, hogy amazok annak okáért eloszolván széllyel jártak hirdetve az igét. A kereszténységnek az üldöztetés nem jelent önmagában problémát. A kereszténységnek nem csak itt az első század 30-as, 40-es, majd 60-as, 70-es éveiben, vagy mondjuk János apostol munkásságára gondolva 90-es évek, ugye Jelenések könyve írása, Pátmos szigetén, ugye egy kőbánya területén írta meg isteni látomás nyomán a Biblia utolsó Jézusi ihletésű könyvét, látomás sorozatát. Nem csak akkor nem jelentett problémát, hanem azt láthatjuk a Cselekedetek könyve történeteiben, és azután csak röviden majd az egyház történelemre is szeretnék előre pillantani, hogy igazán a kereszténységnek a nagy próbája, a nagy kísértése, a nagy válsága soha nem a fizikai üldöztetésekből, az elnyomásból származott. Itt is azt láthatjuk, hogy eltemetik Istvánt, ugye a második vers, harmadik vers újra megjelenik Saulus, akiről azt olvassuk, hogy pusztította ugye a hívő gyülekezetet, házról házra járva módszeres volt azért az üldöztetés. Tehát nem olyan üldöztetés volt, hogy hát egyszerű kis konfliktusok, kis összeszólalkozások, hanem bizony a zsidó vallási elit érdeke azt kívánta, hogy ha már Krisztust félre tudták állítani, legalábbis úgy gondolták, de itt van ez a megmagyarázhatatlan vadhajtás, hogy mégis szaporodnak a keresztények, és mégis gyarapszik a számuk, akkor valahogy tényleg módszeresen, ugye házról házra járva szedjék össze, fogdossák össze, és pusztítsák el ezeket a személyeket. Nagyon megdöbbentő egyébként ez a leírás, a harmadik versnek egy-egy szavát néztem meg az eredeti kifejezésekben, és egy olyan ószövetségi héber szónak a párhuzamát használja itt az új szövetség a pusztítani szó helyén, amit valahogy így fordíthatnánk egészen drámaian, mint ahogy a vatkan feldúl valamit. Szóval valami egészen embertelen, ugye azért döbbenetes, szóval valami értelmetlen állati módon, szóval indulatok vezérelték gyakorlatilag ezt a fajta üldöztetést, mert nem tudott mit kezdeni a kereszténységgel a hatalom, nem tudott mit kezdeni a kereszténységgel az a vallási elit, amelyik nem tudott beletörődni abba se, hogy Jézus Krisztus eljött a világra, a világosság eljött a világra, de a sötétség nem fogadta be azt, hogy János evangélium első fejezetében olvashatjuk. Ezen a háttéren különösen szép a negyedik vers, hogy széllyel járva hirdették az igét tovább ezek az egyszerű keresztény hívő emberek. És csak a rövid egyháztörténeti kitekintésünket tegyük meg. Ugye a Timóteusi második levél harmadik fejezetének a 12. versében talán ki lehet keresni, vagy fel lehet jegyezni, nem adtam meg ezt az igét, úgyhogy most vagy ki lesz vetítve, vagy nem. Olvashatjuk egyébként azt a törvényszerűséget, hogy akik kegyesen akarnak élni a Krisztusban, törvényszerű, hogy üldöztetni fognak. Más előadásokon, például amikor a Bibliáról, az Istentől ikletett írásról szoktam tartani előadást, mindig szoktam mondani a kedves hallgatóknak, hogy kedves hölgyeim, uraim, vajon néhány évszázaddal ezelőtt is eljöttünk volna egy ilyen bibliai előadásra? Vajon amikor a 11.-12. században az egyházi hatalmasságok úgy döntöttek, hogy aki Bibliát tart otthon, tehát nem az, hogy most itt kivetítjük nagyban, ugye, tehát emberi méretben, hanem a különböző zsinatok megállapították, hogy az otthoni Biblia birtoklás olyan bűn, nem hogy az olvasás, mert hogy a polcon van, hát azért elfogjuk, és ítéletre számíthat, de hogy még olvassa is, vagy átmegy a szomszédhoz, és felolvassa neki. Tehát az Isten akaratának a követése, a keresése az egyháztörténelemben az idézett Timóteus íge kapcsán törvényszerű, hogy maga után vonja a mindenkori hatalomnak, a mindenkori, ahogy láthatjuk a középkorban, a vallási hatalomnak is az ellenszenvét. Egyébként ennek van egy nagyon egyszerű törvényszerűsége, mert hogyha feltesszük a kérdést, hogy miért van ez így? Miért van ez így? Válaszoljunk erre egy másik kérdéssel. Ha Jézus Krisztus életét olvassuk az evangéliumokból, és összehasonlítjuk mondjuk az elmúlt 2000 év egyház történelmével, látunk-e párhuzamosságot a kettő között? A Luther Bibliában van egy nagyon szép illusztráció, rendkívül szeretem, két rajz egymás mellett, a Szamár háton bevonuló Jézus Krisztus, Jeruzsálembe bevonuló Jézus Krisztus, és a másik oldalon pedig az egyházi hatalmasságok, ahogy ott vezetik a lovukat, és bíborba, pompába, tiarába, ugye a hármas koronával vonulnak. És ugye megdöbbentő ez az ellentmondás, megdöbbentő az, amit Pál apostol is ugye az idézett versben így mondott, hogy ha valaki igeszerű életet akar élni, ne lepődjön meg, ne csodálkozzon, hogyha ez másoknak problémát jelent, hogyha ez másoknak bántja a szemét, hogyha mások azt mondják, ugye, hogy akár fel is vetik az emberek a kérdést, hogy miért akarsz te szent lenni, minek olvasott annyit a Bibliát, nem kell azzal annyit foglalkozni. Ezt láthattuk itt az első század, első évtizedeiben is Krisztus után, hogy maga után vonta a keresztények üldözését az, hogy ők a Krisztus követésnek az igeszerű formáját akarták gyakorolni, akarták követni. És persze egy másik kérdést is vegyünk fel, hogy ha nem az üldözés, akkor mi az, ami igazán rosszat tett a kereszténységnek a Krisztus utáni évtizedekben, majd pedig évszázadokban? Hogyan tudnánk megfogni azt, hogy elindul így ez az őskeresztény gyülekezet, ahogyan elindul, még egyszer mondom, egy tisztességes épület nélkül, tehát házanként jöttek össze, hierarchia nélkül, az állami szerveknek a támogató jó akarata, adományai, befolyásos kapcsolatok nélkül, és azt láthatjuk, ahogy Tertullianus is mondja a 3.-4. század kereszténységével kapcsolatban, hogy a keresztények vére magvetés volt, tehát minél többet üldöztek közülük, minél többet végeztek ki, annál több lett a keresztény. Ugye a Róma nagy problémája volt, hogy hogyan bánjunk el ezzel a mozgalommal, amelyik a szelídségéről, a szeretetéről híres, méghozzá annyira, hogy minél inkább kegyetlenek vagyunk velük, annál több híve lesz. Hogyan lehet ezzel elbánni? Ugye azt láthattuk, ami még itt az apostoli korban nem volt jellemző, de majd a későbbi századokban láthatjuk, hogy a kereszténységet gyakorlatilag akkor lehetett megrendíteni ebben a rendkívül erős, dinamikus terjedésében, növekedésében, amikor olyan békét ajánlottak, ami a Bibliának, az igének, a Krisztus követésnek a feladását nem direkt módon jelentette, de mégis kompromisszumokat hozott elő a keresztényekből. Itt a 310-es, 20-as évekre gondolunk a keresztény egyház történelemben, jelenések sorozatból tessenek megnézni, jelenések könyve 2. fejezetéről szóló előadások, efézusi, szmírnai gyülekezetről írt jövendőlések, ugye az egyház történelemnek ezt a korszakait jelképezi, jelenések könyve. Eltetszenek olvasni gyönyörű jellemzéseket ott a keresztény gyülekezetről, hogy fáradoztál, de mégsem fáradtál el, tudom a te szenvedésedet, a te próbáidat, tehát ezeket a gyönyörű igéket, és Krisztus csak annyit mond ezeknek a keresztényeknek, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Tehát azt láthatjuk, hogy a kereszténység, amíg Krisztushoz hű maradt, amíg külső erőhatalom, külső befolyás, evilági kapcsolatok, ugye a trón és oltár, vagy később ugye a kereszt és a kard szövetség, ameddig nem jön létre, ameddig a kereszténység tartja azt, amit Jézus mondott, hogy nem szabad politikát és egyházat keverni. Addig azt láthatjuk, amit itt is olvasunk, hogy bár üldözték őket, de az üldözés nem csak, hogy véget vetett a keresztény mozgalomnak, hanem megerősítette, hanem a keresztények vére ugye magvetésé vált. Nyilván, ha arra gondolunk, hogy mi történik majd a későbbi századokban, azt látjuk, hogy amit nem tudott üldözéssel elérni a világi hatalom, azt elérte úgy, hogy például a felnőtt keresztséget valló keresztény gyülekezetet népegyházzá tette. Ugye? Tehát bele lehet születni. Nincsen megtérés. Nem arról van szó, hogy egy ember felnőtt korában megismeri az Istent, és azután személyesen hitre jut, és ő maga meghozza a maga józan döntéseit és szövetséget köt az Istennel, hanem azt láthatjuk, hogy népegyház. Azt láthatjuk, hogy a kereszténység akkor torzult el, amikor ahelyett, hogy üldözték volna, hatalmat adtak neki. És a kereszténység a 4. században ugye üldöző hatalommá vált maga is már a 80-as évek közepére, amikor már rendeletek mondták, hogy aki nem keresztény, azt kell üldözni. Megdöbbentő lehetett az apostoloknak, vagy János apostolnak jelenések könyvében mindezt ugye megjövendölni Krisztus ihletésére, hogy a kereszténység eltorzulását a fizikai fenyegetettség közel sem tudja úgy elérni, mint az, amit majd a későbbi századokban látunk. Ezek nyomán olvashatjuk tovább, mert milyen jó, hogy most még csak a 30-as évekkel kell részletesen foglalkoznunk. Olvashatjuk tovább az 5. verstől folytatólag, hogy milyen események származtak ebből a Jeruzsálem környéki első üldöztetésből. Olvasom az 5. verstől tovább az igét. És Filip lemenve Samária városába prédikálta nekik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelmezett azokra, amiket Filip mondott, hallva és látva a jeleket, melyeket cselekedett. Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek. Sok guta ütött, és sánta pedig meggyógyult. És lett nagy öröm abban a városban. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét magát valami nagynak állítván. Kire mindnyájan figyeltek, kicsintől nagyig mondva, ez az Istennek a ma nagy ereje. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Filipnek, aki az Isten országára, és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette, megkeresztelkedtek, mind férfiak, mind asszonyok. A maga történet nagyon egyszerű, a következő szereplő, aki itt megjelenik a leírásban, a cselekedetek leírásában, Filip. Nem tanítvány Filipre kell gondolnunk, sokkal inkább az apostolok egyikére, akiről itt ugye az előző fejezetekben olvashatunk, talán diakónusok egyike lehetett ez a Filip, ahogyan itt a 6. fejezetben is az első keresztény gyülekezetnek a szerveződését olvashattuk. És azt láthatjuk, hogy ez a Filip, aki szintén üldöztetésnek volt kitéve, a Jeruzsálemtől északra lévő középső országrész Samária felé vette az útját, Samária városába, ugye, tehát a fővárosba is megérkezett. Ugye látható itt, ugye Szebaszténak van zárójelbe kiírva, ugye későbbi nevén. Itt a középső részen, tehát ahol a földközinek mondjuk az a közi betűi vannak a tengernél, azon a szinten jobbra láthatjuk Samária területét. Samáriáról olvashatunk az evangéliumokban is, János evangélium a 4. fejezetében olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus is megfordult Samária területén. Ugye ez az utazás a Krisztusnak azért váltott ki kisebb vihart, nem csak a tanítványok között, de Krisztus kritikusainak a szemében is, mert hogy Samária területén ugye egy olyan keverék pogány nép lakott, akiben volt valami zsidó, tehát valami eredeti a választott népből, de ugye pogánysággal keveredve, pogány kultuszokkal ötvözték a szertartásaikat, és a jeruzsálemi templomhegy helyett ugye a Garizim hegyén tartották a maguk istentiszteletét, itt templomot is próbáltak egyébként emelni, de igazán ez a vallási kultusz nem teljesedett ki, nem erősödhetett fel. Na most Samária a zsidók szemében és így a tanítványok szemében is kezdetben egy olyan terület volt, ahova hívő ember nem megy. Érdekesen hangzik talán ez a gondolat, de a zsidókról tudnunk kell, hogyha Júdeából Galileába mentek fel, akkor elérve Samária határát, itt Pérea tájékán jobbra átkeltek a Jordánon, kikerülték ugye a tízváros Dekapolis környékén, kikerülték a Jordán túloldalán Samáriát, azután visszatértek Samária fölött Galileába, mert hogy ilyen mértékig pogányoknak tartották a samaritánusokat a zsidók. Az apostoli gyülekezetet ez a fajta gondolkodásmód már nem jellemezte. Már nem jellemezte. Sőt, arra voltak utalva, mint itt Filip is, hogy Samáriában menekülve ott keressen valamiféle védelmet, de ő nem védelemért ment, hanem azt mondta, azt kereste, hogy hát ha az Isten őt ide vezette, és egyszerűen egy ilyen helyzet van most Jeruzsálem környékén, akkor bizonyára az sem véletlen, hogyan végezhetné itt az evangélium hirdetés munkáját. Magát a gondolatot én csak annyiban erősíteném fel, hogy nyilván egy Istenben hívő ember számára Filipnek a logikája azért tartható és követhető, mert ha létezik egy gondviselő teremtő Isten, akit az ember megismerhet, és akinek van terve az ember életére nézve, akkor az ember mindig felteheti magának a kérdést, hogy most miért vagyok itt? Most miért kellett nekem Samáriába menekülnöm? Pál apostol az Efézusi Levél 2. fejezetének a 10. versében azt mondja, hogy az Isten nem csak, hogy megváltani akarja az embert, de előre elkészít jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk mi emberek. Tehát az apostolok gondolkodásában jól tükröződik ez, ahogy azt láthatjuk, hogy hát ez egy nem kívánatos helyzet volt, hogy üldözték őket Jeruzsálemben, de ha már északra vetődnek Samária területére, akkor vajon ez véletlen, vagy sorsszerű, vagy inkább ott is azt keresték, hogy az evangélium hirdetése, az evangélium ügyének az előmozdítása szempontjából mit tehetnének ezen a területen. Ezért olvassuk a legtermészetesebben, hogy Filip Samária városába menve prédikálta nekik a Krisztust. És itt álljunk meg ennél a következő kifejezésnél. Prédikálta nekik a Krisztust. Lehet, hogy ez olyan nagyon magától értetődőnek tűnik, mert hát keresztény emberként Filip miről beszélhetett volna másról. Azonban ez a határozott névelős szerkezet, hogy a Krisztust, ez valami többet kifejez ennél, ugyanis nem véletlen, hogy Filip ennyire konkrétan a Krisztusról, ugye a görög Krisztus szónak a héber megfelelője a messiás szó. Tehát arról az eljövendő messiásról beszélt, akiben egyébként a samaritánusok is hittek és várták. János evangélium a 4. fejezetében olvashatunk is arról a 25. versben, hogy amikor Krisztus ugye a Jákob kútjánál azzal a bizonyos samaritánus asszonnyal beszélget, akkor az az asszony is bizonyságot tesz neki, hogy mi tudjuk, hogy messiás, eljövendő a messiás. Tehát a samaritánusok között is élt egy ilyen hit, élt egy ilyen várakozás, ezért nem véletlen, hogy Filip, amikor elment közéjük, akkor a bizonyság tevésének a lényege és a központi üzenete az volt, hogy ez a Krisztus itt járt a földön, ez a Krisztus végbe vitte az ember megváltását, ez a Krisztus elhozta a váltságot minden bűnnel küszködő, bűnben veszteglő ember számára, így a samaritánusok számára is. Hadd mondjam azt, hogy a tanítványoknak néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy ők elmenjenek Samáriába, és arról beszéljenek a samaritánusoknak, hogy Krisztus értetek is meghalt. Nagyon érdekes, ezt másutt is olvashatjuk, hogy amikor a tanítványokat például egészen északra a térképünkön, hogyha láthatjuk, még Galilea fölött Szíro-Fönícia vidékét, elnézést, megdolgoztatom egy kicsit a vetítősünket, tehát ott egészen fönt Szíro-Fönícia vidékén, Galilea tartománya fölött, oda elvitte a tanítványokat, akkor például az a nevezetes beszélgetés a kananeus asszonnyal ugye ott történt, amikor próbára tette és tanította Jézus a tanítványokat, hogy bizony ilyen hitet még Izraelben sem találtam, mint ennek a kananeus asszonynak a hite. Tehát azért szép, hogy ez a gondolkodás módbeli változás hogyan megy végbe, és Filip, amikor Samáriába kerül, már határozottan egyértelműen a Krisztusról beszél a samaritánusoknak, nem is kis eredménnyel, mert hogyha a hatodik verstől tovább olvassuk az igét, akkor így olvashattuk, hogy a sokasság pedig egy szívvel, lélekkel figyelmezett azokra, amiket Filip mondott, hallva és látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Ugye a következő versekben, 7.-8. versekben olvashatjuk, hogy az apostoli ige hirdetést jelek és csodák is kísérték. Ez azért felvet egy kérdést, amit én úgy magamban is sokszor feltettem már magamnak, hogy hát könnyű volt az apostoloknak igét hirdetni, mert beszéltek az igéről, azután betegeket gyógyítottak, meg halottat támasztottak. Érdekes kérdés, nem? Talán furcsa kérdés. Az ember arra gondol, hogy miért volt vajon az, hogy az Isten ilyen hatalmasan kísérte az ő munkájukat. Nyilván azt mindannyian tudhatjuk az igéből, hogy az Isten csodát tenni tud bármelyik évszázadban, bármelyik pontján a világnak. Tehát ilyen értelemben ma is vannak csodák. Az Isten ma is tud embereket hitre, hittel elmondott imádságra válaszul megszabadítani problémákból, nehézségekből. Azonban, hogy ezekben az évtizedekben miért volt ennyire gyakori a csodatétel, még hogyha rögtön szeretném itt azt eloszlatni, hogy valami nem olyan fajta csodatétel volt, hogy akkor az apostolok hát ilyen most kicsit a mai mindenféle ezoterikus gyógyítóknak a rendelési idejére gondolok, hogy szóval csak be kell menni, és egy összeg befizetésért cserébe az ember valamilyen gondját vagy panaszát gyógyíttathatja. Legjobb szándékból mennek el emberek, tehát magát a jelenséget én nem szeretném kárhoztatni, mert hát ki próbálja kezeltetni magát, ahol tudja. Persze azért itt a fenntartásokra szükség van, mert nem mindegy, hogy mivel áll szóba az ember. De az apostolok nem így tettek, hanem mindig az ige járt elő. Tehát azért a sorrendet figyeljük meg, ugye azt olvashatjuk, hogy prédikálta a Krisztust, szívvel, lélekkel figyelmezett azokra, és azután halva és látva a jeleket, amelyeket cselekedett, ugye nagy öröm volt, és nagy szabadulás ezekben a városaiban, falvaiban Samáriának. Tehát itt nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezeknek a gyógyításoknak volt egy megerősítő szerepük, az apostolok szolgálatának a hitelességét megerősítette, de nem mindig kísérte egyrészt az apostoli missziót ez a fajta csoda, ezek a fajta csodák, ezek a fajta isteni jelek, hanem például, ahogyan majd láthatjuk, itt is nem véletlen, hogy ugye a történet további szereplője, Simon, amikor felbukkan, megjelenik, hogy ő miatta kellett itt, hogy különbséget tegyenek igaz csoda és hamis csoda között ugye a samaritánusok. Hiszen ennek nyomán, amikor azt láthattuk, hogy a városban nagy öröm volt, ugye a 8. vers szerint, mondja el Lukács, a Cselekedetek könyvének írója, hogy már korábbi időkben is találkoztak csodával ezek az emberek, hiszen egy Simon nevű ember már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítva. Nagyon jól láthatjuk azt, hogy miért nem véletlen az, hogy az Isten Filipet küldte ezekre a területekre. Miért nem véletlen az, hogy az ige prédikálása mellett itt az Isten valóságos csodák által is, jelek által is megerősítette az evangéliumot. Nyilván eszünkbe jut ugye Jézus Krisztusnak az a mondata, hogy önmagában a jelek és a csodák nem biztosíthatnak teljes hitet egy ember számára. Ugye a jeleket és csodákat nem látok, nem hisztek én bennem, mondta kicsit olyan fájóan, olyan szomorúan Jézus Krisztus. mert a mai világban is ugye sokszor szokták azt mondani emberek, hogy hát hiszem, ha látom, ha az Isten megmutatná ezt, vagy azt, vagy csodát tenne, akkor biztos, hogy követném, lehet, hogy őszinte ez a fajta mondat, de azt azért elmondhatjuk, hogy amikor így gondolkodunk az életben, akkor nem értjük pontosan az evangéliumot, ugyanis az Isten azt mondja, hogy az igazi nagy csoda nem az, amit az Istennek egyébként semmiben nem telik megtenni, hogy valamilyen betegségből, próbából, nehézségből kiemeli az embert. Az igazi nagy csoda itt is korábban megtörtént, mint a gyógyítások, amikor az emberek az evangéliumot befogadták a szívükbe. Ennek megerősítésére, Filip szolgálatának a megerősítésére történtek csak a csodák. Pontosan azért, hogy majd ugye láthassák, amire utaltam is, hogy milyen különbség van az ördögi tudomány, a bűbájosság, a varázslás és az isteni csodák között. Olyan sokszor emberek, amikor kutakodnak, hogy mi a különbség csoda és csoda között, ugye manapság is van ilyenfajta éjség a mi világunkban, hogy csodálatos gyógyulások, jelek, ember feletti, természet feletti hatalom megnyilatkozásai, akkor azért, ha egy nagyon egyszerű különbséget akarunk tenni, akkor pontosan ezek a versek Filip szolgálata segítenek nekünk összefoglalni a különbséget, ugyanis az ige befogadása, egy ember szívből jövő megtérése az Istenhez, az az alapja annak, hogy az Istennek ilyen csodái és ilyen jelei megnyilatkozhassanak. Jézus Krisztusról is olvashatjuk az evangéliumokban, hogy csak ott tudott csodát tenni, ahol az emberek igazi, őszinte Isten hitre jutottak. Olvashatjuk, hogy járt olyan településeken, ahol az ő hitetlenségük miatt nem tudott csodát tenni. Tehát a Krisztus befogadása, a Krisztus evangéliumának az elfogadása volt az, ami a samaritánusok között olyan nagy mértékű munkát és szabadulásokat idézhetett elő, és ugye ahogyan itt a következő tanulságot is láthatjuk, hát a világon nincsen új a nap alatt, ekkoriban is voltak ilyen bűbájos, varázsló, hát talán kedvesen, kedélyesen én csak vajákosnak nevezném emberek, mint amilyennek itt olvashatjuk, ugye Simon mágust. Apostolok Cselekedete könyv 13. fejezet 8. versét csak jegyzetelés véget mondanám, ott találkozunk egy Elimás nevű úrral, vagy az Apostolok Cselekedete 19-13-ban is találkozhatunk egy másik személlyel, aki hasonló csodákkal, hát így mondom, hogy szédítette a vallásosan kiéhezett nyomorúságban lévő embereket. Sajnos ez az iparág, ez egy örökzöld iparág a világban. Sajnos az emberi jó szándékra, hiszékenységre, kiszolgáltatottságra nagyon sokan utaztak már akkor is, mint ahogy ez a mai napig is folyik. És itt láthatjuk, hogy hogyan fedezhették fel Filip szolgálata nyomán a hamisítvány és az igazi evangélium közötti különbséget. Csak úgy összevetésképpen, na ez az, amit a vetítő talán nem tud pótolni, hogyha előttünk van a nyitott Biblia, akkor figyeljük meg, hogy az 5. versben azt olvashatjuk, hogy prédikálta nekik a Krisztust, ez Filip, ugye? Tehát 5. vers B része. Prédikálta nekik a Krisztust. Miközben azt olvashatjuk a 9. versben, hogy egy Simon nevű ember, és olvasom a vers végét, elámította Samária népét magát valami nagynak állítván. Na ez a különbség. Tehát az egyik az evangélium, prédikálta nekik a Krisztust. Hogyha még egy azonosítást szeretnénk csoda, isteni csoda és nem isteni csoda között különbséget tenni, hogy hogyan is lehetséges ez, akkor itt láthatjuk a különbséget, hogy beszélni arról, ami nem én vagyok, ugye ez volt az apostolok munkája, nem arról beszélni, hogy én ilyen hívő vagyok, hogy én az Istennek ilyen eszköze, ilyen szolgája, ilyen Isten embere vagyok, csodálatos ember, hanem ahogy Filip is azt mondta, hogy az Istenre figyelni, emberek, az Istenben keresni az igaz vallást, az Istentől tanulni. Bennünk emberekben van valami született gyengeség arra, hogy mindig valahogy példaképeket keresünk magunknak, valami, így mondhatom, hogy valami karizmatikus vezetőt, ugye? Szóval én is magam gyermekkorára visszagondolok, tudom, hogy voltak lelkészek, akik nem sokat értettem az ige hirdetésből, de mivel végig kellett ülnöm minden héten az Isten tiszteletet édesanyám szigorú nevelése kapcsán, ezért körülbelül tudtam azt, hogy kinek lesz olyan elragadó stílusa, és akkor lehet, hogy nem értettem semmit, de mégis úgy szívesen hallgattam, úgy szerettem, és később aztán az ember rájön arra, hogy emberekhez kötődni, ez nagyon jó, mert mindenben legyek kész tanulni a másiktól, bárkitől, aki valamiben több nálam, tehát ez nagyon fontos, Filippi levél második fejezetben azt mondja az apostol, hogy egymást különbnek tartva ti magatoknál. Tehát, hogy a keresztény ember mindenkitől tud tanulni, a keresztény ember mindig felfedezi azt, hogy annak a másik, harmadik, negyedik, ötödik, tizedik embernek is miben adott többet az Isten, amiben ő nekem példa lehet, és ő az Isten eszköze lehet az én számomra, de a másik ember soha nem válik a szemében egy olyan fajta tekintélyé, egy olyan fajta lelki vezetővé, ami csak az Isten lehet. Prédikálta nekik a Krisztust, mert ezeknek az embereknek a kötődése emberi volt, és Simon, aki talán értelmesebb, tehetségesebb volt a köznépnél, nem is véletlen tudta ezt meglovagolni, elámította Samária népét. Nem szép szó ez az elámítani, nem? Nem szép szó, mert valami olyasmit érzünk, hogy nagy rosszat nem tett nekik, csak elragadta magával őket, és a maga személyes befolyásával manipulálta. Nyilván itt érdekekről is, csúnya-csúnya emberi érdekekről, haszonról, mi mindenről lehetett még szó, de mennyire fontos ez a szembeállítás, ennek a két igeversnek, az ötödiknek és a kilencediknek a szembeállítása, és azt láthatjuk, hogy Samária népe felébredt. Felébredt. Azt mondták, hogy más a Krisztus és más ez a mágus. Más ez a Filip és más ez a Simon, hiszen azt olvashatjuk, hogy eltértek, ugye elhagyták Simon mágusnak a tanításait, akire egyébként így olvashatjuk, hogy sok időn át ördögi mesterségekkel ámította őket. 12. vers, de miután hittek Filipnek, és mi alapján nő fel az emberi szívben a hit? Mi alapján hittek Filipnek? 12. vers két dolgot említ. Az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette. Két alapvető szempontja van a megtérésnek, az emberi gondolkodásmód megváltozásának. Az egyik egy személy, Krisztus. Megérteni azt, hogy kicsoda Krisztus. Ha én felteszem önöknek a kérdést, hogy tudunk-e sok mindent Krisztusról? Ismerjük-e Krisztus életét? Én úgy gondolom, hogy Bibliát hallgató, előadásokra járó, otthonolvasgató emberekként úgy összetudnánk rakni azt a Krisztusi életrajzot, nem? Bizonyára sokan vagyunk, akik nem is kevésszer olvastuk Krisztus életét. De amikor az ember felteszi azt a kérdést Krisztus életével kapcsolatban, hogy ki nekem Krisztus? Ez egy egészen más minőségi változást hozhat az evangélium tanulmányozásában. Ezt a kérdést nyilván óvatosan meri feltenni az ember, mert jaj, mi lesz, ha következményei lesznek? Ki nekem Krisztus? Amikor az ember azt mondja, hogy megszületett, Szentlélektől fogantatott, sok-sok csoda, biztos úgy volt, az is biztos úgy volt. De hát kérem szépen, ha ezeket mi mind elhisszük és elfogadjuk, annak valami óriási jelentősége van az emberi élet számára. Akkor az ember nem élhet úgy tovább, mint ahogy odáig élt. Hogyha az ember azt mondja, hogy Isten fia tényleg itt járt a földön. Hogyha az ember azt mondja, hogy ez az Isten fia emberfia lett, tehát ugyanazt a poros életet járta végig, amit nekem is kell, ugyanazok a csalódások, küzdelmek, emberi gyengeségek megpróbált, ugyanazok voltak azért, és győzött, és azt mondja, hogy kövessetek engem. Akkor az ember rájön arra, és itt elsősorban nem egy vallásról, vagy egy valamilyen egyházhoz tartozásról van szó, hanem hogy ki nekem Krisztus, hogy ez a Krisztus egy változást akar munkálni az ember életében. Ugye ez az, amit itt így említünk, hogy a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette, de hogy miben áll a változás? Az Isten országáról is beszélt nekik. Máté evangélium a 13. fejezete szintén csak szóban hivatkoznék magára a fejezetre, megérteni azt, hogy miben más az Isten birodalma, az Isten gondolkodása, az Isten erkölcsi hitbeli törvénye, mint az, amit mi emberi világnak és emberi gondolkodásnak nevezünk. Tehát megismerni valakit, ki az a Krisztus, ki nekem Krisztus, és megérteni, hogy ezek után miben más az az élet, amit Krisztus akar mutatni az embernek. Megérteni azt, amit ott Máté 13-ban nagyon szép, hét nagyon szép példázatban mond el Jézus Krisztus, ugye a szántóvető, aztán az elrejtett kincs, azután a többi-többi példázatok. Én azt mondom, hogy tessenek olvasgatni azokat a példázatokat, ne sokat, ne egyszerre mindet, hanem feltenni kérdéseket, hogy mit mond ez a példázat az Isten országáról nekem. Mire tanít ez engem? Vajon miben más az az élet felfogás, az az élet szemlélet, az az értékrend, az a holnapi nap, amit ha én úgy élek, ahogyan Jézus Krisztus tanított az Isten országáról, illetve ahogyan Jézus Krisztus példát adott az Istennel való együttjárásról, és amikor azt olvassuk a 12. versben, hogy ezt a két tanítást mélyítette Filip a samaritánusok lelkében, azután olvashatjuk, hogy és megkeresztelkedtek mind férfiak, mind asszonyok. Mert a keresztség, a megtérés keresztsége, a gondolkodásmód megváltozása, ugye nagyon szép a görög metanója megtérés szó, azt jelenti, hogy gondolkodásmód megváltozása. Nem azt mondja, hogy beleszületett vallásosság, ami sok mindenre elég, de nagyon sok mindenre nem. Nem azt mondja, hogy az a vallás, amit a legtöbben követnek, nem azt mondja, hogy az a vallás, amelyik a legrégebbi, hanem az a vallás, ami a szívben hat, a szívet formálja át, az a vallás, ami az Isten és az ember között a közvetlen én-te kapcsolatot, ugye mi atyán ki vagy a mennyekben. 2 Mózes 20:10 parancsolat, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztak téged, amelyik azt a közvetlen kapcsolatot hozza létre az ember és az Isten között. Ugye ez volt az a vallás, amelyre azután megkeresztelkedtek a samaritánusok, az a hit, amire boldogan mondtak igent, és azt mondták, hogy ők egy egészen új életet akarnak kezdeni, egy új életben járni. Magával a keresztség gondolatával azért sem foglalkoznék, mert a következő előadáson, következő jövőre, tehát a Szerecsen Komornyik történetében a felnőtt keresztségről szóló bibliai tanítás és az őskeresztény apostoli példa tökéletesen rajzolódik majd ki, tehát nem szeretnék előre szaladni, azonban még egy részlete, epizódja van ennek a fejezetnek, ennek az első 25 versnek, mégpedig Simon személyével egy kicsit foglalkoznánk, mert mi lett ezzel a mágussal ezek után? Így olvashatjuk a 13. verstől. Ugye így írja a Bibliánk, hogy és Simon maga is hűn, a görög szöveg ezt így adja vissza, remélem nem zavarok meg senkit, hogy eredeti szövegre hivatkozok, csak egy-egy ponton olyan érdekes kifejező, azt mondja a görög szöveg, hogy még Simon maga is, tehát nem egyszerűen, hogy és, hanem hogy még Simon maga is hűn megkeresztelkedett, Filippel tartott, és látva, hogy jelek és nagy erők lesznek, elálmélkodott. Nyilván, hogy így mondjam, felkeltette az érdeklődését, és azért az is egyértelmű, hogy ezt a nagyon eleven, nagyon élő bizonyságtevést, evangélium hirdetést, ezt, hogy mondjam, szóval Simont is magával ragadta. Szóval talán egy első alkalom lehetett az életében, hogy nem ő ragadott magával másokat, hanem valahogy még őt is úgy felbuzdította, talán nem csak az érdeklődését keltette fel, hanem komolyan megszólította Filip evangelizációja, ige hirdetése. Egyébként ilyet olvashatunk másutt is a Bibliában. A János evangélium a 8. fejezetében, a 30. versben is otthon elolvasandó fejezet. Láthatjuk azt, hogy például Jézus Krisztus egyik-másik ige hirdetése is, például a zsidóknak is felébresztette az érdeklődését. Tehát olyan erővel beszélt az evangéliumról, hogy még az ellensége is, azt olvassuk, hogy néhány pillanatra, már nem ezt olvassuk, csak ugye a fejezetből derül ki, hogy egy rövid időre, mert aztán a fejezet végén már újra vitatkoznak Jézussal és ellene támadnak, de egy rövid időre hisznek Jézusnak, tehát nem tudnak az egyértelmű bizonyítékoknak ellene menni. Valami ilyesmi történhetett itt Simonnal is, persze nem ismerjük az ő lelkét, nem látunk bele, hogy mi történt, de ugye később kiderül, hogy minden esetre ez nem egy igazán mély, őszinte gondolkodásmód változás volt. Érdekesség itt a 14. versben, olvashatjuk, hogy mikor meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Csak egy gondolatra állnék meg, itt erősítést kért Samária. Ugye Jeruzsálemből érkeznek az apostolok, a tanítványok közül is, ugye két, nem nevezném őket fő tanítványoknak, mert a tanítványok között ez a rangsor kérdés soha nem került elő a későbbiekben, de mégis két tekintélyes, komoly, Krisztust jól ismerő tanítvány érkezett Samária területére. Csak zárójelbe fűznék valamit ehhez a történethez, hogy mi az, hogy János Samáriába megy. Lukács evangélium a 9. fejezetének az 54. versében otthon fellapozzák a történetet. Azt olvashatjuk, hogy egy alkalommal, amikor samaritánusok nem fogadták be Jézust és a tanítványait, akkor éppen János apostol volt az egyik, a tanítvány, aki azt mondta, hogy akarod-e, Urunk, hogy tűz szálljon alá az égből, és megemészze ezt a falut. Ugye, tehát nagyon érdekes volt ez a viszonyulás, hogy milyen változás ment végbe a tanítványok lelkén. János ekkor már, mint a békesség evangéliumának a hirdetője jelenik meg a samaritánusok között. kik mikor lementek, könyörögtek érettük, olvasom a 15. verstől tovább, hogy vegyenek szent lelket, mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére, akkor kezeiket rájuk vetették, és vettek szent lelket. Ugye a felnőtt keresztség az apostoli pünkösdi gyülekezet idején a Szentlélek különleges ajándékaival egyesült. Azt láthatjuk, hogy az apostolok, amikor itt a Cselekedetek könyve első fejezeteiben a Szentlélek keresztségében is részesülnek, akkor ez nem valami speciális, értelmezhetetlen, ilyen extatikus tüneteket produkált náluk, hanem az evangélium terjedésének az érdekében, például olvashatjuk, hogy érthető idegen nyelveken szóltak, illetve csodákat tudtak tenni. Tehát a Szentlélek keresztsége az eredeti bibliai értelmében azt jelentette, nem valamilyen önépítő tevékenység volt, hanem azt jelentette, hogy az evangélium hirdetésének az érdekében az Isten valóban természetfeletti módon áldotta meg a tanítványokat. Különben tegyük fel a kérdést, hogy miért volt erre szükség? Mondjuk például nyelvekre, nyelvek adományára, hogy idegen nyelveken tudjanak szólni. Hát hogyne lett volna szükség, amikor Máté evangélium a 28. fejezetében, 19. 20. versekben azt mondta a tanítványoknak Jézus Krisztus, hogy elmenvén a szélese világra tegyetek tanítványokká minden népeket. El tudjuk képzelni azoknak az egyszerű halász szántóvető galileai férfiaknak az ijegységét, ugye első hallásra? Hogyan gondolja ezt Jézus? Hát még a nagy vizen túl, a földközi tengeren túl sosem jártunk. Mi az, hogy elmenvén a szélese világra tegyetek tanítványokká? Tehát egyértelmű, hogy az isteni Szentlélek ajándék, különleges adományok mindig olyankor jelenik meg, azzal a céllal jelenik meg, hogy az evangélium hirdetés munkája akadálytalanul folytatódhasson. Itt is azt láthatjuk, hogy a Szentlélek ajándéka megjelenik a samaritánusokon is. Tehát itt már az apostoli gyülekezetnek a kiteljesedését követhetjük nyomon, mert hogy nem csak a zsidóból áttért keresztényekre volt érvényes ez az ajándék, hanem minden szívében megtért emberre kiáratta, ahogyan azt láthatjuk itt az idézett versekben. Na de Simon mit kezdett ezzel az ajándékkal? Olvasom a 18. verstől, és most már egészen a 25. versig, tehát a mai ige szakaszunk végéig olvassuk. Így folytatódik a történet. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrá tétele által adatik a Szentlélek, megkínálta őket pénzzel, mondva, adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, szent lelket vegyen. De Péter mondta neki, a te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen néked részed és örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsátatik néked szívednek gondolatja, mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. Felelve pedig Simon mondta, könyörögjetek, ti én érettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön. Azok annak okáért, minek utána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak igéjét, megtértek Jeruzsálembe, és a samaritánusok falujában prédikálták az evangéliumot. A történet itt fordulatot vesz. Ugyanis Simon szívesen hallgatta az evangéliumot, de még szívesebben élt volna azokkal az természet feletti erőkkel, amik az apostolok munkáját kísérték. Olvashatjuk, hogy Simon látta, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szentlélek, és érdekes, de nagyon kifejező ez a régies mondat a Károlynak, hogy megkínálta őket pénzzel. Ugye, tehát oda ment hozzájuk, és hát nem akarom megbántani Simon, de mint hogyha azt mondta volna, hogy hát ti is elég jól végzitek ezt a munkát, új dolgokat mutattatok, hát valahogyan ezt én is beemelném a magam tevékenységébe, ti is jól jártok, én is jól járok. Nem, nektek hatalmatok van, nekem pénzem van, nagyon egyszerű dolog ez. Megdöbbentő ez a gondolkodásmód, nem is véletlen az a nagyon egyértelmű válasz, ami Péter részéről érkezik. A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Több tanulságot is levonhatunk Simon történetéből, amik olyan tanulságok, hogy nem pusztán egy harmadik embernek szól, tehát hogy mi most itt szemléljük, hogy Péter Simont hogyan tette helyre, hanem amik talán azért a személyes istenkereső ember számára is tanulságot szolgálhatnak. Az élet legnagyobb ajándékai nem megvehetők pénzen. Ez már szinte közhely, nem? Különösen igaz ez azokra az ajándékokra, amiket az Isten akar adni az embernek. Azok az ajándékok, amik arról szólnak, hogy egy ember belső békére, nyugalomra jusson, a megtérés ajándékai, az Isten első számú ajándékai. Ugye a Szentlélek gyümölcsének nevezi Pál apostol Galata levél 5. fejezetében ezeket az ajándékokat. Azt mondja, hogy a hívő ember elsősorban arról ismerhető fel, rögtön az első 3 gyümölcsöt említeném a lélek gyümölcsei közül, hogy szeretet, öröm és békesség jellemzi. Most itt persze mindenki mérlegre teheti, hogy mit gondolt a kereszténységről idáig, vagy mit gondol arról, hogy ki Krisztus képviselője, de nagyon szép ez a mondata az apostolnak. Azt mondja, hogy az Isten, amit ad az embernek először, amit a megtérése, az Istenre találása, a hitre jutása nyomán, ez elkíséri őt az élet a további részében. Szeretet, mert erre nem vagyunk képesek önmagunktól. A mi szeretetünk véges. Szeretet, öröm és békesség. Ugye a léleknek gyümölcse. Azután jön a többi is, de most csak ennél maradjunk. Egy hívő embert erről lehet felismerni. Ezek nem pénzen megvásárolhatók. Ugyanígy nem pénzen megvásárolható az, amiről itt szól a továbbiakban a történet, az Isten ajándékai. Tehát amikor egy ember másoknak szolgál, abban az Isten megáldja, abban az Isten megsegíti, van, aki szegényeken segít, van, aki igét hirdet, van, aki embereket vigasztal, nagyon sokféle kegyelmi ajándékról, lélek ajándékról beszél az apostoli gyülekezettel kapcsolatban a Szentírás. Ezek közül csak mondjuk egy volt a gyógyítás ajándéka, amire hát mi azt mondjuk, hogy hát talán ez a legnagyobb, nem, mert hát azért a csoda az mégiscsak csoda. A Biblia azt mondja, hogy ez csak egy olyan többi ajándék, mint bármelyik más. Az evangélium ajándékai nem vásárolhatóak meg pénzen, viszont a jó hír az, hogy ajándékba meg lehet kapni. Ajándékba meg lehet kapni. Ingyen adja az Isten. Csak pénzt ne akarjunk neki adni. És ugye itt láthatjuk azt, hogy Simonnak a megtérése, a gondolkodásmód változása ugye elsősorban miben hibázott. Mert az igazi megtérés nyomán nem az ember akarja az Istent használni arra, aminek jónak látja, amire jónak látja. Nem az ember mondja azt, hogy hiszek Istenben, hogy ő segítsen nekem ebben is ebben. Vagy hogy szoktuk máshogy mondani mi emberek? Ha az Isten most ezt megtenné, akkor, ugye? Nem? Szóval valahogyan úgy vagyunk, hogy nem kérek többet, nem kérek, csak ezt az egyet, ígérem többet, ugye? Szóval így vagyunk emberek, nem? Alkudozunk, nem? Szóval valahogyan sokszor úgy az ember a lelkében úgy van, hogy csak most az egyszer, csak nagyon kérem, és az ember próbálja az Istent rávenni valamire, próbálja használni az Isten hatalmát olyan ügyek érdekében, mint ahogy Simon is egyébként praktikusnak gondolt, hogy milyen jó lenne, ha ő is gyógyítana sok embert, nem lenne ez egyébként olyan ártalmas, hogyha több egészséges ember lenne a világon, nem? Tehát még azt is mondhatjuk, hogy effektíven olyan nagy baj nem származott volna, hogyha az evangélium ugye így is halad, hogy nem csak Filip gyógyítja a betegeket, hanem Simon is. De mi értelme lett volna, hogyha az emberek szíve gondolkodása nem gyógyult volna? Márpedig ezt Simon nem tehette volna, hogy az evangéliumot is hitelesen képviseli, hiszen ő maga sem értette még az evangéliumot. Simon gondolkodásmódjában ez a tragédia, hogy ahelyett, hogy engedné, hogy az Isten dolgozzon ő benne, formálja át az ő gondolkodását, tegye rendbe az ő értékrendjét, ehelyett azt mondja, hogy milyen sok jót tudna ő tenni, hogyha az Isten ereje neki rendelkezésére állna. Ez az ember nincsen tisztában azzal, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda ő maga. Lehet, hogy más minden a helyén van, a szándék aranyos, őszinte, jó, stb. De hát, hogyha a két alapvető kérdés, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én, és hogy kettőnk között mi a kapcsolat, és ki használjon kit, és ki munkálkodjon kiben, és ki által. Szóval akkor, ha már a felállás rossz, akkor érted, hogy Péter apostol nagyon határozottan utasítja vissza. Egyrészt azt mondja, hogy Isten ajándéka pénzen nem megvehető, Simon, a lelki folyamatok hiányoznak az életedből. Hogy akarsz te csodákat tenni? Hogy akarsz te gyógyítani? Másrészt pedig nagyon keményen meg is rója, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egy igaztalan gondolat, mert megint az öndicsőítésre, ugye emlékezünk Simon helyzetére samaritánusok között, magát valami nagynak állítván. Ezért nem teszi meg az Isten sokszor, hogy azt tegye, engedelmeskedjen az emberi kéréseknek, úgy avatkozzon be az emberi életünkbe, még ha őszintén itt fájdalmas esetekre is gondolunk, nagyon szükségét látnánk. de az ember nagy békéjét mindig azt tarthatja meg a legnagyobb bajban is, hogyha Isten nem teszi, akkor nem véletlen, hogy nem teszi azt, amit én szeretnék. Jobb, hogyha az Isten nem, ha az Istentől nem harcoljuk ki azt, amit mi mindenáron el akarunk érni, mint hogyha kiharcoljuk, és baj származik belőle. Nem egy ilyen bibliai történet van egyébként Ószövetségben, Újszövetségben, Ezékiás király története, vagy más történetek. Nem szabad az Istentől elkérni, eltulajdonítani, olyan áldásokat kikövetelni, amikből később az embernek csak baja lenne. Van, hogy az Isten mégis megteszi. Ez a megdöbbentő, de ha már az ember nagyon türelmetlen, ha az ember már nagyon azt mondja, akkor azt mondja az Isten, hogy tessék, itt van, lásd meg, milyen lesz így. Tehát van, hogy az Isten megteszi, itt nem tette meg. Az evangélium ügyének nagy rosszat tett volna az, hogyha Simon is bármilyen fokon vagy mértékben az evangélium hirdetéshez kapcsolódott volna ilyen lelki állapotban. Én nem tudom, de talán önök is úgy gondolják, így összefoglalva lassan az utolsó verseket, hogy azért Péter apostol feddése nagyon kemény, amit Simonnak mond, nem? Tehát, hogyha itt rápillantunk a 23. versre, hogy látom, hogy te keserűséges méregben is álnokságnak kötelékében leledzel, akkor azért talán csak arra hagyatkozhatunk, hogy a lélek adományával Péternek valóban megmutatta a Jóisten, hogy mi az, amivel most neked meg kell ráznod ezt az embert. Nem emberileg megrázni, hanem hogy szembesítsd, mert ez az ember nem őszinte önmagához. Egyetlen egy apróságra hívnám fel itt a figyelmet a 21. versben, ugye így olvassuk, hogy nincsen néked részed sem örökséged a dologban az evangélium ügyében, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Ez az igaz szó, amit a Biblia gyakran használ, de inkább olyan értelemben, hogy nem egyenes, nem őszinte. Nem egyenes. Tehát Simon, ha te jobban meggondolod, akkor neked nincsen szükséged az Istenre. Önmagad érdekében. Neked a magad boldogulása érdekében kellene az Isten. De akármennyire is kemény a megrovás, a 22. versben Péter apostol, mint egy kinyújtja a karját Simonnak, és felajánl valamit. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáthatik neked szívednek gondolatja. A talán nem arra vonatkozik, hogy az Isten nem biztos, hogy megbocsát. Minden őszinte Istenhez fordulónak megbocsát az Isten. A talán inkább azért egy ilyen bizonytalansági megfogalmazás az apostol részéről, mert bizony Simon szívében a szándék, a cél nem volt a helyén. Tehát nagyon szép ez a megszólítás azért Péter részéről, hogy térj meg. Még egy Simon is megtérhetett. Természetesen az életéről nem tudunk továbbiakat. Az ókeresztény egyház irodalom nagyon sok mindent leír Simonról. Érdekes történeteket, legendákat fűznek az ő életéhez, hogy később aztán teljesen szembefordult az evangéliummal, és még Rómába is utána ment a nagy apostoloknak, hogy ő nekik ott rosszat tegyen, és de nagyon sokféle itt már szerte ágazik a történetírás, hát ha persze ezek a hagyományok nevezhetők történelemnek, de talán azért azt gondolom, hogy elbizonytalanít bennünket a folytatás felől, Simon megtérése felől az, amikor azt mondja a 24. versben, hogy könyörögjetek ti, én érettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön. Hát nem lehet úgy igazából megtérni az Istenhez, hogy azért érek meg, hogy az Isten nehogy agyon sújtson engem, ugye? Tehát a következmények miatti félelem igazi változás nem munkálhat az emberi szívben. Simon esetére nézve egyébként ezt nagyon könnyű kimondani, mint egy ítéletet, hogy elnye, ez a Simon még megtérni is csak azért akart, hogy az Isten nehogy őt elítélje vagy megítélje, de azért tényleg ennek is van egy maradandó tanulsága, hogy az a bűnbánat, az a megtérés, az a megváltozás, ami csak a következmények miatti félelemből fakad, őszinte változást nem érhet el az ember lelkében. Azt láthatjuk tehát ennek a rövid történetnek az összefoglalásképpen, hogy nem azon múlott, hogy ki ismerte meg Krisztust, hogy honnan származik, vagy mekkora tudása, bölcsessége volt. Bizonyos értelemben Simon sokkal előrébb állt a samaritánusoknál. Egy jó képességű, egy valószínűleg az igét, az írásokat is jól ismerő személyként elfogadhatta volna az evangéliumot, de az ő képességei és az ő emberi céljai, szándékai akadályozták az Isten tervét, az, hogy ő benne megtérést munkáljon. Örökérvényű igazságok, tanulságok ezek, és én tényleg mindenkinek azt kívánom, hogy legyen egy nagyon szép mozzanata ennek az elolvasott igerésznek, ennek a fejezetnek, viszont az, ahogyan a samaritánusok feltették a legkomolyabb kérdést maguknak, kicsoda a Krisztus. kicsoda nekem a Krisztus? Mit jelent az Isten országának az evangéliuma? És azt láthatjuk, hogy ezek a félig pogány, félig zsidó emberek, ezek az évszázados, istentelen, pogány kultuszokat gyakorló, évszázadok óta ilyesmikben élő emberek, amikor őszintén, egyenesen szembenéztek az Isten evangéliumával, akkor valami csodálatos változás történt az életükben. Ezt a változást megtérésnek, Istennel való szövetségkötésnek nevezhetjük, amit az Isten azután további ajándékokkal, szolgálattal, az evangélium terjesztésében való részvétellel erősített meg a samaritánusok területén. Szép a 25. vers, hogy Péter és János visszatértek Jeruzsálembe, de még hazafele is a samaritánusok faluiban prédikálták az evangéliumot. Ez az apostoli buzgóság, ami az üldöztetések ellenére is haladt előre, ami olyan hatalmassá erősítette a kereszténységet. Hát ez a buzgóság tegyen bennünket is erőssé kereszténynek lenni. Ma sem, hogy mondjam, könnyebb vagy nehezebb? Semmelyik. Se nem könnyebb, se nem nehezebb ma sem kereszténynek lenni, mint akkor volt, talán ha a folyamat lezajlódik az emberi szívben, az a gondolkodásmód változás, akkor mondható el igazán, hogy könnyű, akkor mondható el, amit Jézus így mondott Máté 11:28-29-ben, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Kívánom, hogy ismerjük meg ezt a fajta életet, ezeket a terheket, ezeket az örömteli krisztusi terheket az életben.